Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok sorozat 14. előadásához érkeztünk. A harmadik szakaszunkban járunk, amelyben ismét eszmei elvi kérdéseket vizsgálunk. Az elmúlt alkalommal a lelkiismeretről beszéltem. Most a törvény kérdése kerül sorra. A törvényen belül is a Bibliának egyik legközéppontibb része a 10 parancsolat. Tudnék, ezek a nábik, ezek a proféták, ezek a látók nem csak az emberek lelkiismeretéhez szóltak, illetve nem csak a lelkiismeretükkel szembesítették az embereket, hanem a 10 parancsolattal is, a 10 parancsolat egyes rendelkezéseivel is, amelyekről tudván tudhatjuk, hogy tulajdonképpen egyetlen egy törvénynek a kibontásai, a lelkiismeret törvényének a kibontásai, vagyis az igazságosság és szeretet törvényének a részletezései. Ha a 10 parancsolatra gondolunk, nagyon sok kérdés vetődik fel, mielőtt belebocsátkozzánk az egyes parancsolatok tételes megismertetésébe, engedjék meg, hogy én is néhány alapkérdést előzetesen fölvessek. Az első dolog az, hogy a 10 parancsolatot a Biblia szerint Mózes kapta az Istentől az időszámításunk előtti 15. században, tehát hogyha a bibliai időrendet követjük, az emberiség történelmének első 25 századában nem volt kőbevésett szabály, nem volt 10 parancsolat. Valóban így van ez? Mi volt a 10 parancsolat adása előtt? Akkor talán nem voltak törvények? Akkor talán nem voltak ismeretesek az emberi életnek ezek az alapvető összefüggései? Azért kell előre bocsátanunk néhány efajta kérdést, hogy bizonyos félreértéseket vagy előítéleteket tisztázzunk és félreszorítsunk. A Biblia szerint addig is volt törvény, ameddig nem volt kőbevésett 10 parancsolat. Addig is Ádámtól, Évától, Ábelen, Noén keresztül, Ábrahám, akiről megvan írva, hogy ő megtartotta a megtartandókat, a rendeléseket, törvényeket, az emberek ismerték az emberi élet alapvető erkölcsi összefüggéseit, tehát az emberiség első 2500 évében szájhagyomány útján terjedtek ezek a törvények. Akkor azonban, amikor a szájhagyomány torzítani kezdett, amikor veszélybe került ezeknek a törvényeknek az épsége, Isten parancsot adott arra, hogy Mózes menjen föl hozzá a Sínai hegyre. A pusztai vándorlás harmadik hónapjában vagyunk, és mögöttem is egy ilyen kép áll, a pusztai vándorlásnak a helyszíne, és a harmadik hónapban a Sínai hegyen vette át Istentől a kőbe vésett 10 parancsolatot Mózes. Ez az első kérdés, amit szerettem volna tisztázni. A második. A 10 parancsolatnak miért ilyen a szerkezete? Miért éppen 10 parancsolat? És van-e logikai összefüggés, ahogy az első a másodikhoz, a második a harmadikhoz, és így tovább kötődik? Körülbelül 11 néhány évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokban felmérést végeztek, hogy fiatalok közül kik és hogyan ismerik a 10 parancsolatot. Kijött a statisztika, nagyon megdöbbentő volt, és aztán ezt Magyarországon is megismételték, és szinte szakasztott ugyanazt az eredményt hozta. A 10 parancsolatnak az egyik parancsolatát, a 8. azt a megkérdezettek közel 70%-a ismerte. Ne lopj! De a 10 parancsolatnak az első parancsolatát, hogy miért így kezdődik ez a törvénygyűjtemény, ezt a megkérdezetteknek alig több mint 10%-a ismerte. Van-e valamilyen rend, ami ezt a 10 parancsolatot összeállította, ami egymáshoz fűzte? Vagy pedig ezek csak ugyan esetlegesen egymás után elsorolt törvénykezések? Azt mondhatnánk, hogy bámulatos az összhang a 10 parancsolat szabályai között. A következő szerkezeti összefüggésekre hívnám fel az önök figyelmét. Először is a 10 parancsolatnak két kőtáblája van. Az első kőtáblán 4 parancsolat foglal helyet, a másodikon 6. Az első kőtábla szabályozza az embernek a teremtőjéhez való erkölcsi kötelezettségeit, tehát az Istenhez való viszonyát, a második pedig az embertársaihoz, a felebarátaihoz való viszonyát. Ez az első nagy szerkezeti elv, amelyre fölfigyelhetünk, és ebből le is vonhatunk bizonyos tanulságokat. Például azt, hogy aki nem tudja megszeretni az Istent, akitől csak jót kap, attól alig ha várható, hogy megszeresse a többi embert, akiktől nem csak jót kapunk. Ezért áll az első kőtáblán az Isten iránti szeretett kötelezettségek sorozata, és ezért következik csak ezután az emberek iránti szeretett kötelezettségek sorozata. Azután figyeljük meg, hogy a kőtáblákon belül is döbbenetes logikai összhang lesz, mert az első parancsolat a gondolkodás számára ad törvényt, A második parancsolat az emberi döntések és választások számára ad törvényt. A harmadik parancsolat az emberi megnyilatkozásoknak, a beszédnek és valami képviseletének ad törvényt. És a negyedik parancsolat, ami lezárja az első kőtáblát, az időritmusra, a munka és megpihenés szabályos váltakozására ad törvényt. És ugyanilyen rend van a második kőtáblán belül is. Mert a második kőtábla első parancsolata a szülők, az idősek iránti, egyáltalán a tisztségben, az állami tisztségben levő emberek iránti tiszteletet szabályozza, azután a minden ember iránti tiszteletet, ugye a ne ölj parancsolat, azután egy különleges helyzet a házastárs iránti tiszteletet és szeretetet, és aztán védi a következő nyolcadik parancsolat a másik ember tulajdonát, a kilencedik parancsolat védi a másik ember jó hírét, és a legmegrendítőbb a tizedik parancsolat, ami védi a másik embert tőlünk, ami helytelen kívánságainktól, az irigykedésünktől, az összehasonlítgatásainktól, és az emberekkel szemben eltervezett gonoszságoktól is a másik embert, amit mi a bensőnkben szoktunk kigondolni, kifőzni. Tehát a tíz parancsolat bámulatos rendben építkezik, és aki megérti ezt a tíz parancsolatot, úgy gondolom az életből sok mindent egészen máshogy fog majd látni, és legfőképpen máshogy fog élni. Nos, hát mielőtt rátérnék az első parancsolatra, még egy harmadik alapkérdést is tisztáznom kell. Tudnék azt, hogy miért is adta Isten Mózesnek, az egyik legnagyobb prófétának a tíz parancsolatot, és általa a zsidó népnek, és a zsidó népen keresztül az egész emberiségnek, miért is adta Isten a tíz parancsolatot? Hányszor és hányszor hallunk ilyesmit a hétköznapi beszédben, hogy hát tulajdonképpen, ha mindenki ismerné a tíz parancsolatot, meg mindenki a tíz parancsolat szerint élne, mennyire más lenne a világ? Hadd mondjam el, kedves nézőink, hogy Isten nem ezért adta a tíz parancsolatot, minthogyha mi a saját emberi erőnkből tudnánk így élni. Ha megtetszenek gondolni, ezt egy fél perc alatt be lehet látni, hogyha mi így tudnánk élni a saját erőnkből, tulajdonképpen nem is kellett volna tíz parancsolatot adni, mert akkor az minden ember maga tudna így élni. A tíz parancsolatot azért adta az Isten, hogy egyrészt rámutasson arra, hogy mi milyen messze kerültünk az igazságon és a szereteten alapuló élettől. A tíz parancsolat minden egyes rendelkezése tükröt tart elénk, és ha belenézünk, akkor jó okunk van elszörnyedni, hogy hol járok én ettől. Így mondja ezt majd később Pál apostol, a bűn ismerete a törvény által van. Tehát Isten azért adta a tíz parancsolatot, hogy leleplezze azt, hogy milyen helyzetbe jutottunk mi emberek, milyen mélyre jutottunk mi emberek. A második dolog, amiért adta Isten a tíz parancsolatot, hogy amikor látjuk már, hogy milyen mélyen vagyunk, mennyire igazságtalanok vagyunk, és mennyire szeretettelenek vagyunk, ugyanakkor a tíz parancsolat bátorít bennünket arra, hogy keressük a megoldást. Mert lehet a tíz parancsolat szerint élni, de nem a saját emberi erőnkből. Segélyforrásra van szükség, külső támaszra van szükség, külső segítségre van szükség, és ez a külső segítség mindenki számára rendelkezésre áll, hogyha gondolkozik azon, hogy milyen messze kerültünk mi az élet alapvető törvényeitől. Van-e itt megoldás? Erre mondja Pál a Galatákhoz írott levél 3. fejezet 24. versében, hogy a törvény Krisztusra, tehát a messiásra vezető paidagógos, pedagógus, nevelő, tanító, tehát ránevel bennünket arra, hogy keressük a segítséget, aki erőt ad ahhoz, hogy be tudjuk tölteni a tíz parancsolatot. Mert igen, a tíz parancsolat leleplezi a bűnt, a tíz parancsolat által eljutunk valakihez, aki erőt ad a betöltésére, de hadd hangsúlyozzam most a harmadik dolgot is, hogy a tíz parancsolat betölthető, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, mondta Krisztus, és aki csak azt mondja, hogy ő így él, de nem így él, az hazug, vagyis a tíz parancsolat szerinti valóságos, a mindennapokban lefolytatott élet az igazi élet. Hát ezek után nézzük, hogy mit is rejt a tíz parancsolat, nézzük lépésről lépésre, parancsolatról parancsolatra, hogy mit is tartalmaz. A tíz parancslat teljes szövegében két könyvben van meg, Mózes második könyve 20. és Mózes 5. könyve 5. fejezetében. Én most a 20. fejezetből olvasom. Az első parancsolat így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Az első parancsolat tartalmaz egy bemutatkozást, amelyben Isten bemutatkozik, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Tehát Isten mindenkivel én-te viszonyba szeretne jutni, Isten mindenkihez közel szeretne jutni, és Isten először az ember helyreállítását ott kezdi, ahol valóban kezdhető is, a gondolkodásmódunkon. Az első parancsolat a gondolkodásmódunkat szabályozza, hogy ismerjük meg az Istent, ismerjük meg őt, mint a szabadság, a szabadítás Istenét, aki a zsidó népet kihozta Egyiptomból a szolgaság házából, de minden embert ki tud hozni a maga Egyiptomából, a maga sötétségeiből, a természetünk rossz vonásait Isten le tudja győzni, a megszokásainkból ki tud bennünket emelni, az összes sötét, rossz dolgunkból ki tud bennünket szabadítani, ismerjük meg ezt a lényt, hogy ki ez a lény, aki erre képes, és ne legyenek idegen isteneink, rajta kívül mindenki idegen Isten, a hatalom, a pénz, az élvezetek, az önmagunk igazolása, minden, ami a szabadság és a szabadító elé lépne, mindaz idegen Isten. A gondolkodás számára ad először a tíz parancsolat törvényt, és ezért tökéletes parancsolat. Emberi törvények, sem a római törvények, sem a kód Napóleon, sem a magyar törvények nem merészkedhettek oda, hogy az emberek gondolkodására adjanak törvényt. Az állami törvények az emberek cselekvésére adnak törvényt. Ezért is töredékes törvények, szükséges, noha töredékes törvények, a tíz parancsolat mélyében ragadja meg az ember életet, nekünk a gondolkodásmódunk megváltozására van szükség ahhoz, hogy hiteles ember életet éljünk. Mi következik a gondolkodásmód megváltozása után? Jön a második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Kedves nézőink, a második parancsolat tovább lép. A gondolkodás után mi következik? Miért gondolkodunk? Miért gondolunk el dolgokat az elménkben, miért futtatjuk végig ezeket a gondolati szálakat? Azért, hogy helyesen dönthessünk. És a második parancsolat, hogy említettem, a gondolkodás után a döntés törvénye, a választás törvénye. Az életben két választásunk van. Itt igaz a római mondás, tertium non datur, harmadik lehetőség nincs, csak két választás lehetséges. Az egyik választás az, hogy megismerjük azt a valakit, aki teremtett, és aki az élet számára alapot adott, és őt követjük. A másik választás az, hogy vagy magunkhoz, vagy valami emberihez ragaszkodunk, mint mértékhez. A második parancsolat kiélezi a mérték kérdését. Milyen mérték szerint élünk az életben? A féltőn szerető Isten mértéke szerint, féltő szeretet annyit jelent, hogy benne az igazság és szeretet találkozik, vagy olyan emberek alapján élünk, mint amelyek a többi ember és amelyek mi is vagyunk, akik sajnos nem tökéletes emberek, egyikünk se tökéletes, ha önmagunk tökéletlenségét választjuk mértéknek. És a magunk elképzelései szerint élünk, ez a faragott kép. Ugye az ókorban kőből, fából, ércből az emberek különböző bálványszobrokat faragtak, és azok előtt hódoltak, és azokat tisztelték. A mai ember talán már ilyeneket nem csinál, de a mai világban a nagy bálványok az eszmék, a különböző eszmék, amik előtt az emberek óriási hódolattal készek még mélyebbre fejet és térdet hajtani, mint régen az ókori emberek. Na hát ezt élezi ki a második parancsolat, hogy vagy az Isten törvénye szerint élünk, vagy ragaszkodunk ahhoz, amit az Isten mond a kinyilatkoztatásában, tehát a Bibliában, vagy pedig, ha nem ezt tesszük, akkor óhatatlanul emberi törvények, emberi elképzelések, emberi mérték szerint élünk, és ez katasztrófához vezet. Rögtön a második parancsolat a választás mellé még a hatás törvényét is társítja, és azt mondja, hogy mindennel hatunk ebben az életben, gondolkodásunkkal, beszédünkkel, cselekedeteinkkel hatást gyakorunk elsősorban a környezetünkre, a szeretteinkre, a családjainkra. Tehát ezért mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed éziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát senkit az Isten az apái vétkért nem büntet meg, mindenkinek a maga életért kell felelni. Amikor volt egy ilyen gúnyos mondás a zsidók között, hogy az apák ették az egrest és a fiak foga vásod belé, hogy mi azért élünk rossz életet, mert az apáink ugye elhibázták az életet, és a társadalom azért siklott ki a maga medréből. Isten azt mondta Jeremiás és Ezékiel próféta által, ne mondogassátok azt, hogy az atyák ették az egrest és a fiak foga vásod bele, mindenkinek a saját tetteiért kell felelni. Ez az igazság az érme egyik oldala, de az érme másik oldala az, hogy a hatás is egy óriási törvény, és amit látunk a szüleinktől, a hozzánk közelállóktól, az egy óriási befolyás gyakorol az életünkre, és nagyon sokszor az emberek a maguk döntésével, ugye emellett a hatás mellett, a rossz mellett döntve élnek, és ez harmad és negyed éziglen kihat egy családban a különböző nemzedékek életére. De természetesen a jó hatásnak is ereje van, tehát a jó hatás is kihat, nem harmad és negyed éziglen, hanem tulajdonképpen ezer éziglen. A második parancsolat tehát a választás és a hatás törvényét fejti ki minden ember számára. Mi következik ezután? Nagyon szorosan függ ehhez a harmadik parancsolat. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. A harmadik parancsolat a dolgok képviselésének a törvénye. Hogy képviseljük a meggondolásainkat, a választásainkat, a döntéseinket? Különösképp megszólítja persze a tíz parancsolat a magukat vallásosnak hirdető embereket. Az Istennek nevét hiába felnevet, persze nem csak annyit jelent, hogy ne káromkodjunk, vagy ne szitkozódjunk, ezt is jelenti, de nem csak ennyit, ez nagyon kevés lenne, ha csak ennyit jelentene, hanem jól gondoljuk meg, hogy amikor Istenről beszélünk, akkor valóságos dolgot mondunk-e az Istenről. Nagyon sok vallásos ember lenézi azokat, akik trágárul beszélnek, vagy káromkodnak, sajnos ez a kulturáltanság alapvető jele, de úgy gondolom, hogy sokkal súlyosabb bűn ennél, ha valaki mondjuk talán nem káromkodik, vagy nem mond szitkozódó trágár beszédet, de helytelenül állítja be az Istent, például egy ilyen magyar mondás, hogy az Isten nem ver bottal, vagy az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése sem nagyobb. Úgy gondolom, hogy a népünk szólás és közmondás gyűjteményében nagyon sok olyan kijelentés található, ami a harmadik parancsolattal szöges ellentétben áll. Nagyon vigyázzunk, hogy nehogy amolyan jákobi életet éljünk, aki úgy akar csalni Izsákkal az apjával szemben, hogy az Istenre hivatkozott, és azt mondta neki, amikor föltette az apa a kérdést, hogy ilyen gyorsan vadásztál vadat, fiam, és készítetted el nekem az ételt, hogy rád adjam az elsőszülöttségi jogot, akkor Jákob olyan kegyesen, olyan nagyon vallásoskodóan azt mondta, hogy hát az Úr, a te Istened hozta azt a vadat előmbe. Nagyon beleütközik ez a harmadik parancsolatba. Vigyázzunk, hogy hogyan képviseljük az Istent, hogy valódi, hiteles-e az Isten képünk és a magatartásunk, mert igaz az, amit Pál mond a Római Levél 3. fejezetében, amikor így mondja, hogy miattatok káromolják az Istent a többi népek. Sokszor emberek azért nem akarnak hallani Istenről, a Bibliáról sem, mert azt mondják, hogy ha a vallásos emberek ilyenek, vagy így viselkednek, vagy a keresztények ilyenek, vagy ilyen magatartást tanúsítanak, köszönöm szépen, nekem ebből nem kell. Nagyon nagy a felelőssége tehát annak az embernek, aki a gondolkodását, a döntéseit, a választásait képviseli. De most jön talán az első kőtábla legnagyobb parancsolata, a lezáró, a negyedik parancsolat, a gondolkodás, a döntés, a képviselet után magának, az életnek, a cselekvésnek, az időbeosztásnak a parancsolata. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott, azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Kedves nézőink, a 10 parancsolatot, ha így tetszenek hallgatni, és ahogy az országban előadásokat tartván hallgatóink hallgatják a 10 parancsolatot, sokan nem ismernek rá arra, amit talán gyerekkorukban tanultak, katekézis oktatáson tanultak. Igen, sajnos azt a nagyon sajnálatos tényt hagy mondjam önöknek, hogy a középkorban a 10 parancsolatot megváltoztatták, a második parancsolatot törölték a 10 parancsolatból, a negyediket pedig teljesen átszövegezték. Ez nem az ateizmus találmánya volt, nem a 18. században tették meg ezt. Az úgynevezett keresztény középkorban tették ezt, hogy a képekre, szobrokra vonatkozó utalást törölték, a negyedik parancsolatból pedig ez lett, hogy az Úr napját megszenteljed, amiben csak annyit kellene tudnunk, hogy melyik az Úr napja, és mit jelent az, hogy megszentelni. Nos hát, a 10 parancsolat negyedik parancsolata a munkálkodásnak, a munkának és a megpihenésnek a törvényét állítja elénk. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. A Biblia itt teszi erkölcsi kérdéssé a munkavégzést. A munkavégzés a Biblia szerint nem elsősorban kenyérkereseti kérdés. Nyilván, hogy szeretnénk kenyeret is keresni és tisztességes fizetést is kapni, de a munka elsősorban erkölcsi kérdés, mert aki nem szívvel, lélekkel tesz valamit, az hiába keres majd sok pénzt, nem válik a jelleme javára, nem válik az élete javára. A munka elsősorban erkölcsi kérdés. 6 napon át munkálkodjál és végezd, ha tegyek itt záróját, nem csak azt a munkát, amiért pénzt kapsz, hanem minden dolgodat. De a 10 parancsolat negyedik parancsolatának a második rendelkezése, hogy minden hetedik napot, minden 1-24 órás hetedik napot az ember pihenéssel töltsön el, természetesen nem csak testi pihenéssel, hanem egy szellemi lelki felüdülés is legyen, amelyről a legtöbb bibliai könyv beszél is, hogy mi legyen ennek a napnak a tartalma. Ez a nap a proféták írásai szerint estétől estélig számít, tehát péntek estétől szombat estig, egy 24 órás időtartamig, tehát nem egy istentiszteleti órát jelöl meg itt a Szentírás, nem egy délelőtt, tehát egy teljes napi pihenésre van szükségünk, ahogy említettem, testileg, lelkileg. A másik dolog, amit a proféták elénk állítanak, hogy ez mindenkire vonatkozik, a lányokra, az asszonyokra is, előre készítsék el az ételeket, őket is a pihenés várja ezen a napon, ne pedig a fokozottabb, éppen a fokozottabb munka, mint a középkorból kiindulva a mi kultúránkban. A bibliai kultúra amellett tesz hitet, hogy az asszonyok is emberek. Ő rájuk is vonatkozik ez a törvény, ezért mutatta Isten már a 10 parancsolat adása előtt a manna szedés történetében azt, hogy a zsidók minden napra szedhettek megfelelő mennyiségű élelmet, pénteken 2 napra valót szedhettek, ha másnap 2 napra halmoztak volna fel, az megkoshadt és megbűszödött volna, pénteken 2 napra szedhettek, hogy a szombatnak nyugalma mindenki lehessen. Arra is hivatkoznak még a proféták, hogy ez szent gyülekezés napja legyen. Nem annyira a gyülekezésen van itt persze a hangsúly, hanem a szenten, tehát hogy az emberek keressék a hasonló gondolkodású emberek társaságát, ünnepnap legyen ez, hogy Ézsajás proféta mondja majd, amikor az ember a föld magaslatain járhat, amikor az ember leteti a gondjait, a fáradalmait, és az ember fölszabadulhat, megerősödhet, és az újabb hétre előkészülhet. Nagy francia forradalom idején nagyon következetesek voltak a jakobinusok, azt mondták, hogy a heti 7 napos beosztás az egy bibliai csökevény, ezt tüntessük el, bevezették a dekádrendszert, tehát a 10 napos rendszert, amit egyébként az ókori Egyiptom is követett. Néhány hónapig tudták csak életben tartani, nem csak az emberek nem bírták ezt a feszített munkát, hogy 9 nap és a 10. nap a megpihenés, hanem a lovak, az igásbarmok is kidőltek a sorból, az 1790-es években vissza is vonták ezt a rendelkezést. Ma Magyarországon is a férfi lakosságnak a színe java 40-50-55 év közötti férfi lakosságból minden évben több mint 100 000 ember hal meg szívinfarktusban a túlfeszítettség következményeképpen. Ha valaha volt szükség ennek a parancsolatnak a tudatosítására, azt gondolom, hogy a mai időben van, amikor teljesen felborult az embereknek az időritmusa, teljesen felborult az a normális és emberhez méltó életritmus, ami az emberi életet békéssé és nyugodtá tudja tenni. a Biblia negyedik parancsolatának, a tíz parancsolat negyedik parancsolatának egy csodálatos irodalmi feldolgozása is létezik. A 11.-12. századból Pierre Abelard, Petrus Abelardust szombatesti himnusza, amely számunkra, a magyarok számára is sokat jelent, mert Babits fordításában egészen rendkívülien hangzik, valóban úgy, ahogy Pázmány Péter mondta Kempis Tamás imitáció előszavában, minthogyha magyaroknak magyarul irattatott volna. Hallgassuk meg ezt a csodálatos himnuszt.
Pierre Abelard szombatesti himnusz, Babits Mihály fordítása. Ó, milyek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mi király, mi udvar, mi csoda palota, mi béke, nyugalom, boldogság vár oda. Mondják majd el azok, akik már élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket emeljük az alatt, s vágyaink mind e szent hon felé szálljanak, hogy Jeruzsálembe, Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Ott minden bús tehert levetve boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s malasztodért örök hálákat zeng neked, mi urunk, királyunk, üdvözült nemzeted. Mert ott a szombatot új szombat váltja fel, szombatolók örök ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk, mink és az angyalok.